Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szinódus folyamat, melynek nyomán egészen újfajta gondolkodásmód, párbeszéd mélyülhet el az egyházban, mondta Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök az MT-nek a Vatikánban október 27-ig tartó püspöki tanácskozás félidején, amelyen a magyarországi és a határon túli egyházmegyék képviselői is részt vesznek. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek kifejtette, igazából mi az embereket szeretnénk elvezetni Krisztushoz. Krisztus van a középpontban, az evangélium, és majd Krisztus hozza a megújítást, nem mi. Tudatosítani kell, hogy aki meg van keresztelve, az nem valahol egyedül keresztény, mi közösségben vagyunk keresztények. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért, a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Idén Szerencs lesz a helyszín, ezúttal is a helyi katolikus iskolák közreműködésével hívják életre a programot. Pénteken a Munkás Szent József templomban 15 órakor kezdődik a közös imádság, rádiónk és a Szent István Televízió YouTube csatornáján élő adásban közvetíti az eseményt. Akadálymentes lesz az Egri Bazilika. Az új kapunát kerekesszékkel, babakocsival lehet a felújított templom térbe jutni, ehhez külső segítőre nem lesz szükség. Az új bejárat a többihez hasonlóan állandóan nyitva lesz a szertartások alatt és az épület látogatás idejében. A Székesegyházba korábban korlátlift segítségével juthattak be a mozgáskorlátozottak, és a nagyszabású felújítás tervezésének előkészítésekor többféle vázlatot is felvetettek a bejutás biztosítására. A Szentévi kapu mellé tervezett beltéri, illetve a később javasolt kültéri lift ötletével a műemléki hatóság nem értett egyet, így nem engedélyezték, bár a tervező szerint több más templomnál alkalmazzák ezt a megoldást. Sok idő telt el az egyeztetéssel, míg végül egy újabb elképzelés terve a közelmúltban zöld utat kapott, a hatóság abba belement, hogy egy akadálymentes rámpa épül az északnyugati oldalon. A kormány a keddi ülésén a költségvetés előkészítéseként 21 intézkedést tartalmazó gazdaságpolitikai akciótervet fogadott el, amely három pilléren nyugszik, a jövedelmek vásárló erejének növelésén, a megfizethető lakhatás biztosításán, valamint a kis és közepes vállalkozások támogatásán, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormánypárti frakció kérésére döntöttek arról, hogy az új gazdaságpolitika legfontosabb pilléreiről nemzeti konzultációt indítanak. Gulyás Gergely ezt azzal indokolta, az új gazdaságpolitikához új eszközök szükségesek, és bár látják, Brüsszelben egyre nagyobb a hajlandóság arra, hogy ott döntsenek ezekről, a kormány ezt nem fogadja el. Hozzátettem, a magyar választóknak van lehetősége arra, hogy véleményt mondjanak, elsősorban a választásokon, két választás közötti időszakban pedig akár nemzeti konzultáció segítségével is, milyen eszközökkel kell egy hatékonyabb, a növekedés szolgáló gazdaságpolitikát elindítani. Hangsúlyozta, a bővülés alapfeltétele, hogy Magyarország törekedjen a gazdasági semlegességre, ne csatlakozzon a kereskedelmi háborúkhoz, ne kövesse azokat a brüsszeli diktátumokat, amelyek Európát arról akarják meggyőzni, hogy üzletelni csak és kizárólag ideológiai alapon lehetséges. A polgármesterek illetményének emelését kezdeményezte október 1-től a közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy az országgyűlésnek benyújtott törvénymódosítási javaslatban, mondta a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. A Fidesz-KDNP politikusa Szita Károly beszámolt arról, Navracsics Tibor a parlament honlapján megjelent irány szerint azt javasolja, a főpolgármester az előző évi nemzetgazdasági átlagkereset hatszorosának, vármegyei jogú város polgármestere és fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere a 4,5-szeresének, a vármegyei önkormányzat közgyűlés elnöke a 4-szeresének megfelelő illetményt kapjon. A többi település vezető javadalmazását a lakosság számától függően sávosan határoznák meg. Az ukrán elnök bemutatta a tervét, amelytől háborús győzelmet vár országa számára. Volodymyr Zelenszkij első pontja az, hogy Ukrajna meghívást kapjon a NATO-ba. A második az ukrán védelem visszafordíthatatlan megerősítése és a háború áthelyezése az Orosz Föderáció területére. A harmadik az oroszok további agressziótól való elrettentése. Ukrajna azt javasolja, hogy a területén egy átfogó, nem nukleáris csomagot helyezzenek el a további orosz agresszió elrettentésére. A negyedik pont Ukrajna stratégiai és gazdasági potenciáljára vonatkozik, az ötödik pedig a háború utáni időszakra szól. Ebben azt írták, az ukrán tapasztalatokat egész Európa védelme érdekében kell felhasználni. Kijev e ponton felajánlja, hogy a háború után az Európában állomásozó haderőt ukrán katonákkal helyettesíti. A tervnek több titkos melléklete is van. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után napközben zavartalanul derült lesz majd az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül ismét. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 6 fok között, aztán napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Your love is king. Never need to part. Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. I'm crying out for more. My heart, your love is king. You're the ruler of my heart. Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing. I'm crying out for more. Your love is king. I'm coming up. I'm coming. You're your love is king. Never need to part. Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. I'm crying out for
Magazinműsor nőknek.
Koklács Katával, az Egri Borvidék marketing vezetőjével Domán Vivien folytatja a beszélgetést az életéről, hivatásáról, valamint az idei Egri Bikavér ünnep programjairól. Tartsanak velünk!
Ahogy meséltél így az életutadról, akkor úgy felfigyeltem arra, hogy ahogy említetted, hogy te így nyomtál egy ilyen restart gombot gyakorlatilag, és hogy azért addig lelkileg elég hosszú folyamat vezetett. Ezt hogyan élted meg, vagy hogyan tudtál ott újra felvérteződni? Hogy ebből mit tanultál, hogyan tudtál úgy talpon maradni, talpra állni, stb. Akár egy csalódás után, akár egy ilyen negatívabb visszhang után, hogyan indul újra az ember, tényleg azzal a misszió tudatai mondasz, és ugyanazzal a lelkesedéssel, vagy még erősebbel?
A hazaköltözés az nagyon-nagyon tele volt várakozással, mert hogy Pesten olyan könnyen ment. Nagyon érdekes, mert amikor hazaköltöztem, egy hétre rá kaptam egy hírt, hogy a weboldalam, a wineandgoo.hu legjobb díjat nyerte meg webshop kategóriában, és hogy át kell vennem egy díjat Balatonfüreden. Tehát, hogy olyan érdekes, hogy minden akkor úgy beindult. De akkor nem volt nagyon időm gondolkodni, csak mentem előre, mert ráadásul Berlinben is nyitottunk egy Wine & Go-t a brancsal egy időben, meg a webes céggel egy időben. Egyébként olyan érdekes, ha 35 éves voltam, én hogyha most születnék, akkor biztosan 18 évesen kezdeném ezt a kis business life-ot, nem 35 évesen. Tehát az már annyira öreg. Manapság az már öreg 35 évesen elkezdeni. Én akkor kezdtem el kvázi a szabad életemet. Ugye előtte én cégeknek dolgoztam, mellette ment a fusi, mert sose tudtam a fenekemen ülni. Igen, akkor kezdtem el, és nagyon sokat egyszerre, mint a be akarnék pótolni mindent. Mert éreztem, hogy tele vagyok energiával. Se család, se gyerek. Nagy Egedlábánál éltem egy albérletbe, és onnan akkor felrobbantom a világot.
Két életet éltél egyszerre akkor.
Igen. És még nagyon sokat mentem vissza Pestre. Ügyfelek, meg sok rendezvény. És aztán, igen, aztán jöttek a pofonok, hogy álltam föl belőle. Amikor sok fiatal kérdezte tőlem, hogy hogyan kezdjen el egy vállalkozást, mert hogy voltam ilyen...
Ilyen pályaorientáció, vagy coach, vagy...
Hát valami ilyesmi, igen, és akkor mindig azt mondtam, hogy az nagyon fontos, hogy értsél ahhoz a termékhez, tehát ne azt vedd, hogy nagyon-nagyon megy a kézműves sör, de egyébként fogalma sincs, hogy készül a sör, és kezd el, tehát értsél a termékhez, a másik pedig, hogy legyen egy olyan szintű üzleti szemléleted, amikor végigmész azokon a lépcsőkön, hogy megtervezed, megírod a teljes tervezetet, hogy milyen kiadás, milyen bevétel, mikor mi fog történni. Tehát, hogy ott van egy ilyen komolyabb része, és van egy szerencsefaktor. Tehát egy olyan időzítés, amikor...
Ez a jókor, jó helyen
igen,
dolog.
Igen. És nagyon sokan azért buknak bele, mert nem biztos, hogy pont jókor hozták. Tehát amikor jött a Covid, akkor sokan akkor indítottak éttermet, meg új vállalkozást, és belebuktak sajnos. És lehet, hogyha nem Covid lett volna, akkor nekik nagyon sikeresen ment volna. Ott egyébként a gazdaság meg minden emelkedett. Tehát a Covid az kinyírt egy csomó mindenkit. Azoknak kezdett el bejönni, akik gyorsan váltottak, és rájöttek, hogy online kell értékesíteni. És azoknak viszont eszméletlenül bejött az, hogy az emberek ugye nem érintkezhetnek, viszont online lehet vásárolni. No, úgyhogy igen, van egy ilyen időzítési szerencsefaktor. Azért tudtam felállni, szerintem, mert ez egy embertípus. Ilyen harcos vagyok. Iszonyatosan megszenvedem, meg kisírom, és akkor úgy rájövök, hogy mennyivel jobb iszonyatosan szenvedni attól, hogy megpróbáltam, mint meg sem próbálni. Uh-huh. És hogy egyébként bejött volna, ha nem itt élnék, meg bejött volna, hogyha valakinek lennék a valakije, és aztán meg mindig úgy rájövök, hogy, ha nem csinálom, akkor nem tudnék tükörbe nézni. Mert hogy vannak ilyen típusok, hogy ő annak született, hogy csinálja. Most a Pogány Judit ugye itt volt Egerbe. Hát teljesen ledöbbentem a hányattatott sorsán, hogy a szülei meghaltak korán, és hogy a testvérével örökbe fogadták őket, és hogy ő mennyire akar színésznő lenni. És tűzön vizen átment. És ugye mindig úgy tartotta magát, hogy nem szép, nem csinos, csicsergős hangja van, és egyébként 80 éves, és éves szinten 6 darabba játszik. Nem akarom magam Pogány Judithoz hasonlítani, mert ő egy csoda, de hogy ott volt benne valami belső drive, amit ő se tud megmagyarázni, de nem is akar, hanem csak csinálja, mert azt érzi, hogy ő ezt szeretné. Valószínűleg nekem is ez van, hogyha én ezt nem csinálhatom, akkor megpusztulok. Mindig mondja a páromaton, hogy ne dolgozzak annyit. De hogy én imádom.
De gondolom, hogy ez áldozatokat is követel. Azért egy-egy ilyen küldetés gyakorlatilag.
Hát persze, ez ebbe benne van. Ebbe benne van. Igen, sokkal jobb, mint otthon ülni és nem csinálni semmit.
Volt olyan pillanatod, amikor azt mondtad, hogy ugye visszajöttél ide Egerbe, mert húzott a szíved, én úgy értelmezem, ahogy mondtad, de volt olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy jó gyerekek, akkor lehet, hogy vissza inkább Budapestre, vagy hátat fordítani Egernek, vagy olyan nem volt?
Minden nap, és én a mai napig mennék. Csak most már van egy kislányom, aki itt jár óvodába, meg páromnak olyan munkahelye van, amit nem lehet zsebre rakni és online irányítani. De én mindig, minden nap elmondom neki, hogy én nagyon mennék. És ez egyébként nem jó, hogy mindig így élek minden nap, hogy már mennék, de...
De még azért ott van benned, hogy nagyon. Lehet, hogy lesz egy olyan időszaka az életednek, amikor majd lehet,
Nagyon. Hogyha valami olyan dolog történik, amit már nem fogok tudni benyelni, akkor lehet, hogy összecsomagolok, de ez a megfutamodás sem jó. De hogy egyébként minden nap gondolok rá, meg is van a terv, hogy hova mennék, meg is van, hogy mit szeretnék csinálni, tehát hogy abszolút ott van a B-terv. Igen.
Örömöm forrásom lettél, folyóvíz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a és a véret táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, mindenfele szent, szent vagy, leborulva áldlak téged, élő.
Folytatjuk adásunkat. Domán Vivien vendége, Koklács Kata, az Egri Borvidék marketing vezetője.
A beszélgetésünk végén még beszéljünk az aktuális eseményről is, még kérdessük a hallgatóknak. Ennek a részleteit meséld még el. Magát egészen onnan, hogy hogy kerültél te ennek a szervezésébe, és hogy mi a feladatod, mik lesznek most itt Egerben, hiszen nem elégszer lehet hangsúlyozni, hogy tényleg várjátok a résztvevőket, és nem az elitet próbálod megszólítani, hanem az átlagembert is, és várjátok őket is.
Januárban vettem át a borvidéki marketinget, és ehhez hozzájárul az, hogy 4 évszakos tervben, minden évszakban van egy rendezvény. Ugye a legfontosabb az októberi, az Egri Bikavér. Ugye október 18-án van a születésnapja, pont aznap kezdjük, aznap van az első, ez egy vacsora est. 120 fős rendezvény, 6 kezes séfeste, 8 Egri Bikavér kóstolható, és egy Egri csillaggal indítjuk az udvaron, Vonus 4-es társaságában. És amit említettem, kiállítás, koncertek, vacsora, karafiátorsója fogja úgymond megnyitni a rendezvényt, sőt egy kis verset is ír az Egri Bikavérről. Nagyon örülök, hogy az Orsi el fog jönni, egyhogy nő. Nekem nagyon hiányzik a női energia minden területről. A másik az, hogy világéletemben volt bennem egy polgárpukkasztó attitűd, ahogy ő benne hatványozottan megvan, és szeretném mutatni, hogy egyébként ez az élet, tehát hogy olyan női sorsokról ír, olyan kortárs irodalmár, akit bőven oda lehet párosítani a borok mellé, és szeretném, hogyha az emberek látnák, hogy mi nagyon-nagyon felkaroljuk a kultúrát meg a művészetet a borok mellé, és fontos, hogy egy ilyen művésznő is eljöjjön közénk. Tehát én szeretném, hogyha az emberek szórakoznának, kikapcsolódnának. Na, ez lesz a vacsoraest, ez egyébként nagyon-nagyon szépen telik, természetesen sok vidéki, sőt, még országunk különböző más pontjairól és határokon túlról is vettek jegyeket. Ugye látom, hogy mennyi Egri vesz jegyet, és akkor másnap van a Egri Bikavér Grand Kóstoló Fesztivál, ami ugyanitt lesz a Pátriárka étteremben és annak Érsek udvarán, és itt már ez egy sokkal kötetlenebb, sokkal lazább sétáló kóstoló lesz. Kint lesz 17 borászat, mindenki a Bikavérét mutatja, de mellette a csillagot is. Lesz egy mesterkurzus fenn az emeleten, hogyha valaki komolyabban szeretné megismerni az Egri Bikavért és az Egri borvidéket, de nagyon nyomott áron. Én ezt főleg fiataloknak szánom egyébként. Tehát most az egyetemnek is elküldtem, hogy jöjjenek, akik ugye hasonló szakra járnak. Vagy egyébként bárki, aki szeretné megtanulni azt, amit alapműveltséghez kell, hogy amit említettem, hogyha külföldön vagy, el tud mondani, hogy az Egri borvidéken esetleg nem tudom hány szőlőfajta van, vagy hogy van bikavérünk, meg van csillagunk. Az egy olyan nap lesz, amit említettem, hogy szeretném, hogyha az emberek csak úgy lelazulnának, és jönnének a barátokkal, és kóstolgatnának, esznek, isznak, zenét hallgatnak, galériát néznek, lekérhetnek tárlatvezetést, mert ott lesz a galériának a tulajdonosa is. És akkor utána következik a következő héten még 2 nap, 23-a előtt kedden, 22-én lesz a Tészta Feger, törökök nyomában. Ez a második ilyen rendezvényünk, ez egy városi sétáló kóstoló, ahol történelmi helyeket mutatunk be, törökökből van bőven, és ott Egri Bikavérekkel várják majd a borászok a fogyasztókat, és akkor mesélünk a történelemről, meg a borokról, meg ott lesznek a borászok, tudnak kóstolni, ugye pohárral a kezükben bejárják a várost, és akkor 25-én szintén egy új helyen Egerben, a Mocok stúdióban, ugye Mocokkal szemben most nyílt meg ez a helyszín, nagyon sok mindenre használják majd Jánosék, és én megkérdeztem, hogy lehetne egy olyan, hogy főzőműhely, amikor a borászok nem az egész fogást ők főzik meg, hanem séfek segítségével, kvázi az ő iránymutatásukkal befejezik a fogásokat, és akkor borokat párosítanak hozzá, ott lehet jönni, menni, interaktív, megkérdezni, belenyúlni, segíteni. Tehát mint egy főzőstúdió, ahol az ember szeretne tanulni. És ugye ez is bikavérekkel kapcsolatos. Én ezeket terveztem, és adott minden évben a Szépasszony Völgyben október 19-én a Bikavérpince túra, ugye ezt Noéminek a szervezése, amellett, hogy az egész Egrebika vérünnepi napokban is ő óriási nagy segítség, de hogy a Szép Asszony Völgy eset azt már ő 7. éve gyönyörű szépen rendezgeti. Úgyhogy mindenféle van, és az egészet átszövi egy ízek viadala nevezetű séffőzőverseny, ami egyébként pont október 1-én indul. Tegnap zárult le a nevezés az éttermeknek, és 10 étterem nevezett. Van vidéki étterem is, és mindenki választott fogást magának, előétel, főétel és desszert közül lehetett választani, és amellé párosít bikavért, jobb esetben még az ételben is van, helyi alapanyagokkal dolgoznak, és akkor lehet szavazni a civileknek, elmenni ebbe a 10 étterembe, egyébként van köztük cukrászda is, és akkor megkóstolják, az egriborvidék.hu-n tudnak szavazni, és 19-én pedig Kautsky Armand, egy egri származású művészünk, meg Stiller Tamás séf, ők fogják a szakmai zsűrit alkotni, és akkor a civilek pontjai összeadódnak a szakmai pontokkal, és a Grandon 19-én fogjuk kihirdetni azt az első 3 helyezettet, akik ugye a mindegyik fogásnak az első helyezettjét, és egy közönség szavazat is lesz, tehát 4 díjat fogunk átadni ezeknek az éttermeknek, és utána december végéig kóstolhatják majd a vendégek a nyertes fogásokat ezekben az éttermekben. Úgyhogy én ezt tudom, tehát hogy van ingyenes buszjárat, meg van, nem tudom, egri kártya a strandbelépőhöz, én ezt tudom adni, hogy az emberek, amikor már ki szeretnének kapcsolódni, akkor egyenek, igyanak, művészet, kultúra, zene együtt a családdal, barátokkal.
Cél az is, hogy a vörösbort egy kicsit népszerűsítsétek, mert azért szerintem több fehérbort fogyasztunk, gondolom.
És hát ez változó.
Változó?
Ez változó. Én nem húznék ilyen nagy általánosságot. Azért az ősszel megjön a vörösbor szeretet, nyáron tényleg az ember nehezebben nyúl hozzá, de egy jó behűtött vörösbor pedig ugyanúgy lehet fogyasztani. Tehát, hogy én ezeket a régi berögzültségeket is szeretném megszüntetni. Tehát nem az van, hogy mit kell fogyasztani, meg mit mivel kell, hanem, hogy mi esik jó a fogyasztónak. És a fogyasztó ne jegye meg attól, hogy egy vörös bort lehűt, vagy ne jegye meg attól, hogy télen ő csak a fehéret szereti, és nem megy neki a vörös. Semmi baj. Inkább én a borkultúrára helyezném a hangsúlyt, hogy azt népszerűsíteni, és hogy az egri borvidék mennyire alkalmas mindenre. Ha fürdőzés, ha sport, ha kirándulás, gasztronómia, bor, kultúra, művészet, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenünk van, és mi egriek büszkék vagyunk arra, hogy bármi mellé oda tudjuk tenni a bort. Legyen az fehér, vagy vörös, és még akár Schiller rozé, vagy most már habzó is.
A beszélgetés zárásaként csak egy mondattal, hogyha szívesen elmondod a hallgatóknak, hogy mit tanít, vagy mit tanított neked a bor? Mit tanít a bor neked személy szerint? Te nagyon sokat kóstoltál már, népszerűsíted is, és szeretnéd közelebb vinni az emberekhez azt, hogy ez az asztalra oda kerülhessen az ételek mellé, azt, hogy ez oda kerülhessen a koncertjeink mellé, művészet mellé, és hogy büszkék is lehessünk rá, mert hogy ez nem csak a tiéd vagy az enyém, hanem mindegyikünké, mindannyiunké. De neked személy szerint mit tanít a bor?
Hú, de jó ez a kérdés. Nagyon-nagyon sok mindent, meg azt nehéz átadni, mert nekem nagyon speciális vele a kapcsolatom, és ezt nagyon nehéz átadni a fogyasztónak, de hogy én tényleg minden nap borozom. Leülünk a vacsoraasztalhoz, és biztos, hogy felbontunk egy bort, de az egy pohár, tehát hogy nem a végletekig megyünk el, hogy akkor, amikor az a bor bekerül a pohárba, egy szép pohárba, egy jó minőségű bor, és megkóstolom, akkor így azt érzem, hogy itt a nap vége, nyugi van, és minden a helyére kerül, hogy mit tanít. Fú, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nekem ez az életem. Tehát, hogy most, hogy például bajban van a világon a borágazat, és itt is ugye nagyon sok mindent próbálnak tenni, ez is egy ilyen fájó pont, de nem tudom elképzelni például, hogy bor nélkül maradunk majd. Ezen gondolkodni fogok, hogy mit tanít, mert hogy minden nap valamit társam lett az életben. Mert hogyha nem lenne bor, akkor nekem nem lennének ilyen munkáim, akkor nem beszélnék egy nap minimum 10 borásszal. Hát sok siker, sok kudarc, de ez biztos, hogy egy orvosnak, egy ügyvédnek, mindenkinek így van. Úgyhogy Mondd meg te nekem, hogy szerinted mit tanít a bor?
Nekünk keresztényként én azt gondolom, ennek van egy ilyen transzcendens része is. Tehát az, hogy a Szent Misében központi eleme van a kenyérnek meg a bornak, az egy hívő ember számára gyakorlatilag ilyen kicsit ilyen alfa és omega. Tehát mi sem létezünk anélkül hívőként. Tehát nem tudnám elképzelni az életet. Úgyhogy nekem van egy ilyen, most ilyen furán kifejezve, ilyen másik dimenzióba átemelő szerepe. A földi, meg az égi közötti kapcsolódás. Tehát az, hogy én a hitemhez tudok kapcsolódni, annak abban ennek szerepe van. A kenyér és a bor, az ott van.
Gyönyörű szépen megfogalmaztad egyébként. Tehát pontosan ezt, ez a föld és az ég között, ez a kapcsolódás. Tehát amikor én bort fogyasztom, akkor az az én pillanatom, és az az én érzetem. Azt nem tudom átadni, nem tudom elmondani, nem tudom átadni, hogy milyen gondolatokat ébreszt bennem, milyen kapukat nyit meg az elmémben a bor. Tehát nagyon sok olyan írunk, költünk volt, aki mindig erről mesélt, hogy neki kellett a segítség. François Villon írta le nagyon sokszor szépen, ugye az ópium használattól kezdve minden ment, de hogy egyébként tényleg, vagy akár ott van Márai, ő is mindig dicsőíti azt a tudatállapotot, amikor a bor hatásától teszünk meg dolgokat, mert az a legtisztább dolog, ami összeköt minket az Istennel, hogy jó dolgokat tegyünk, és jó dolgokat gondoljunk, jó dolgokat írjunk le. Tehát igen, van valami olyan szakrális a borban, amit nem lehet megmagyarázni. És ez egy óriási kincs. És ez nincsen meg másba. És volt egy időszak, amikor mindig azt írtam le a posztjaim, hogy a bor nem alkohol. Mert nekem nem az a kategória. Oké, hogy ott van, hogy 13,5, de ez valami teljesen más dolog.
Az
Kedves hallgatóink, Koklács Katával, az Egri Borvidék marketing vezetőjével Domán Vivien beszélgetett. Köszönjük, hogy velünk tartottak.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Kladiva Imre apát, nyugdíjas plébános mesél életéről, Papildikó riportját hallják.
Imre atya, hálás vagyok ezért a beszélgetésért, amikor így végigkövethetjük Imre atyának az életútját, hivatás történetét, de mégsem ezzel kezdem. Ha jól tudom, akkor Imre atya nagy foci rajongó. Nemrég ért véget a foci Európa bajnokság. Elégedett az eredménnyel? Kinek szurkolt?
Spanyoloknak.
Végig, vagy csak most a döntőben?
Hát nem végig, hát nyilván a magyaroknak. Nyilván a magyaroknak szurkoltam. Hát sajnos mi nem jutottunk tovább portugáloknak a hibájából, de hát ez az ő dolguk, mert hogyha legalább döntetlen elértek volna, akkor mi is tovább mentünk volna. De nem jött össze, de nem baj. Úgyhogy végülis csak volt egy győzelmünk Skócia ellen 1-0-ra, még hogyha a végponton is. Úgyhogy élveztem. Utána azt gondolkodtam, hogy kinek szurkoljak. Inkább a latin focit szeretem, olaszoknak is szurkoltam, de gyengék voltak, a spanyolok viszont elég erősek voltak, és kiütötték a németeket és a franciákat is, úgyhogy jogosan kerültek a döntőbe. Az angolok azok gyengén kezdtek, vagy 11-essel, vagy hosszabbítással, de tovább jutottak, és eljutottak a döntőig, mindig jobbak és jobbak voltak, és akkor nagyon jó döntő látszódott, az is volt, 2-1 lett a végeredmény a spanyoloknak a javára, így történt.
Mindent pontosan tud Imre atya.
Pontosan nem, de sok mindent.
Sok mindent, igen. A foci szeretete az gyerekkorából jön?
Hát ilyen kisgyerekkoromból ered. Hát akkor még nem volt televízió az én kisgyerekkoromban. Rádió már volt, és akkor emlékszem, hogy a futballmeccseket rádióba hallgattam, és élveztem Szepesinek a közvetítéseit, és akkor úgy beleszerettem elméletileg. Később aztán, mivel Taránnak szerettem a mozgást, nehéz atlétikában mondjuk gyenge voltam, de könnyű atlétikában azokat szerettem, meg a futást, meg az ugrást, akár távolugrás, akár magasugrás, akár foci, tehát ezeket szerettem. Egyesületben nem voltam, mert hát falun voltam, meg aztán más pályára jöttem be. Úgy bennem volt a focinak a szeretete. Iskolacsapatokban benne voltam, általános iskolacsapatában és gimnázium csapatában is. Itt a kispapok még akkor a lányok elég sokan voltunk, 90 meg 100 között volt a létszám, a két egyház megyéből, az Egriből meg a Váciból, akkor még nem volt se Erdélyből, se Felvidékről, de a két egyház megyéből körülbelül 90 meg 100 között volt, és akkor az első meg a második volt a filozófusoknak a csapata, abban is benne voltam, utána aztán a harmad, negyed, ötöd évből pedig a dogmatika szakosoknak a csapata, abban is benne voltam, úgyhogy mint kispap, hát mondjuk szintén a csapatban benne voltam. Amikor felszentéltek, akkor meg a minisztránsokkal fociztam, hát kezdetben még jól bírtam magamat.
Akkor
hát
a foci gyakorlatilag végigkövette, mondhatjuk azt, hogy igen, igen, az egész életét.
Népsport volt még kezdetben, utána nemzeti sport. Amikor felszentéltek, még Nyíradonyban még nem járt, de már Török Szent Miklóson járattam az újságot, az 1969, és azóta még most is jár, azóta már újabban nemzeti sportot a neve, az most is jár még. Mindet nem olvasok el belőle, csak hát ami érdekel.
A foci szeretetét az gyermekkorából hozza.
Hát ez így van.
Ezen kívül mi az, amit még gyermekként kapott családjától, szüleitől? Jaj, értéket?
Hát, a vallási dolgokat kell nézni, akkor azt mondhatom, mert olyan család volt a miénk, hogy az édesapai ág is nagyon dolgos és munkás, már földműveléssel foglalkoztak, meg az édesanyai ág is az volt. Az apai nagyapámra is emlékszem még, első vagy második elemista voltam, amikor meghalt. A szomszédban voltam, játszottunk egy szomszéd gyerekekkel, térharangoztak, és az apai nagyapám megjelent egy kis ostorral, és akkor úgy csinált, mintha megütött volna, de én azt nem tudtam, hogy megüt-e vagy nem, de utólag gondolom, hogy ütött volna, meg csak úgy csinált, mintha megütne, és azt mondja, hogy nem hallott-e a déli harangszót? ilyenkor már gyereknek otthon kell lenni az imádságra, meg az ebédre. Ez volt az apai nagyapámmal egy emlék, a több is emlék is volt, ez egyik emlék. Aztán az anyai nagyapám, ők is munkás, nagyon szorgalmas emberek voltak. Egyik családban is föld volt, meg állatok, másik családban is föld, meg állatok. Amikor aztán édesanyám, meg édesapám ugye házasot kötöttek, akkor az apai nagyszülőkhöz mentünk, mert akkor még a fiataloknak nem volt külön házuk. Ott pedig hát földműveléssel foglalkoztak a szüleink, meg a nagyszüleink is. De anyai nagyszülővel kapcsolatban pedig az az emlékem van, hogy nagyon szerette a gyerekeket, persze mi is szerettük a nagyapánkat, mert egy időben őnáluk is laktunk, majd talán sorra kerül az is, és akkor emlékszem rá, hogy a hajnali misére jöttünk, nem mindig, de olykor-olykor fáklyát csinált nekünk, és még akkor nem volt a falu szélén villany, ha falu közepén már volt, de falu szélén még nem, és hogy lássunk jobban, mert korán mentünk a hajnali misére, mi élveztük, mert nagyapánk fáklyát csinált nekem is, a húgomnak is, és akkor meg őnek is volt, és akkor mentünk a hajnali misére fáklyával. Ez is úgy egy emlék az akkori korról, meg sok minden emlék van, de mondjuk ezt a kettő dolgot hadd mondjam, az egyik nagyapámról, meg a másik nagyapámról. Nagyapámmal kapcsolatban pedig olyan emlékeim vannak, hogy akár az apai nagymamám, akár az anyai nagymamám, azok nagyon szorgalmas templomba járók voltak, nem csak vasárnap mentek, hanem idősebb korukban minden nap mentek a templomba. Az egyik nagymama is, meg a másik nagymama is.
Ez azért hathatott Imre atyának biztos, a hivatás választására.
Na, ugyanakkor, ha pedig a szülőket nézem, akkor édesapám is templomba járó volt, olyan nem volt, hogy vasárnap nem mentünk volna szentmisére. Mert édesanyám is templomba járó volt, meg szentségekhez is járultak. Édesanyám, ő pedig hát mondjuk nem csak a vasárnapi misére ment, hanem gyakran elment hétköznap is. Hát idősebb korban, meg mióta abászolókon nálam van, meg minden nap. Hát édesapám, ő elég nehéz életet élt, mert Dónkanyarban volt annak idején, amikor én megszülettem, akkor otthon se volt, hanem háborúban volt. A gyalog jött haza egészen Dónkanyarból, és a győri kórházba kötött ki. Körülbelül, mit tudom én, 85 vagy 90 kilósan ment be, és akkor hazajött 40 kilóval. És akkor, amikor bombáztak, akkor a hó alá bújt, hogy ne látszódjanak. Úgyhogy nehéz volt az életem, még lefagyott a lába. De mikor aztán hazajött, hát elég szigorú volt egyébként hozzánk gyerekekhez, megkövetelte a fegyelmet, a rendet. Viszont a templomba járást hasonlóképpen, ő minden vasárnap ment templomba, nagyobb ünnepekkor is, még hétköznap is. Hát édesanyámmal kapcsolatban pedig hát ő a buzgóságnak a mintaképe volt. Szívből gyakorolta a vallását, óriási hittel rendelkezett, most is hallgatja Szent István rádiót, de attól függetlenül, hogy elmondják a rózsafűzét a Szent István rádióba, ő ettől függetlenül minden nap három rózsafűzét mond, a hagyományos rózsafűzéreket, az örvendetes, a fájdalmas, meg a dicsőséges rózsafűzét még külön elmondja mind a hármat, plusz még a negyedik, amit a rádióba hallgat.
Akkor hitélet szempontjából volt mit örökölnie?
Igen, atyának. Igen, tehát akár a nagyszülők részéről, akár a szülők részéről teljesítették a kötelességüket, úgyhogy jó példát adtak, ez nem is kérdéses. Hát én pap lettem, de a húgom meg családos lett, és négy gyereke van, négy fia, de mind a négy fiú templomba járó.
Besenyültelekhez kötődik Imre atyának a gyermekkora.
Így van.
Az iskolás évei.
Az általános iskolás koromban Szikla Sándor volt a plébános. Én úgy láttam őt, hogy olyan nyugodt ember volt, de ugyanakkor megkövetelte a fegyelmet, a rendet, nem csak tőlünk gyerekektől, hanem még a felnőttektől is. Talán elmondhatom, abban a korban még ugye az volt a gyakorlat, hogy a pap felmutatja az oltári szentséget, ő szolgáltatja ki a szentségeket, ő áldoztat, és a papnak a keze az tiszteletben részsült. Talán nem is ő miattuk volt ez, hanem a Jézus iránti tiszteletből, még nem csak Szikla Sándor, hanem az elődő plébános is, aki keresztelt engem, a Szabó Elek volt, ők megkövetelték, hogy kezet csókoljanak nekik, mert ők érintik a Krisztusnak a testét, az oltári szentséget. Ez volt az ő ideigben a gyakorlat. És emlékszem rá, hogy Szikla Sándor, már akkor kispap voltam ugyan, de most visszatérek mégis a személyére, Szikla Sándorhoz bejött egy asszony misét mondatni. És akkor mondta, hogy kiért van a Szent Mise, és amikor az esperes úr felírta, akkor kérdezte az asszony, hogy és mikor lesz a Szent Mise. Azt mondja az esperes úr, majd megtudja. Én, mint kispap olyan furcsálottam ezt, hogy nem mondta meg, hogy mikor lesz a Szent Mise. Akkor még gondolkodott az asszony, megint megkérdezi, esperes úr, mégis mikor számíthatok rá, hogy mikor lesz az a Szent Mise? Mondtam már, hogy majd megtudja. Igenis, esperes úr, kezet csókolt, dicsértessék a Jézus Krisztus, és elment. Na most utólag gondolkodtam, hogy miért csinálta ezt? És rájöttem, hogy azért jöjjön a templomba, ott minden vasárnap kérdetik, hogy ezen a héten melyik nap ki lesz a Szent Mise, és akkor tényleg megtudja. Így akarta rászedni őket is, hogy...
Rávenni arra, hogy rendszeresen
Tudta, hogy kinek járjanak. Mondja azt, amit mondott, hogy így szedte rá, hogy hát legyenek ott a Szent Misén, hogy akkor majd meg tudja, akkor ez az emlék fut be hirtelennyibe.
Vannak ilyen meghatározó személyek az életünkben. Ugye az általános iskolás évei azok besenyőtelekhez kötődnek.
Nem mindegyik eszendő hozzá kötődik. Talán ezt azért elmondhatom. El kell mennem 1952. június közepéig, most már hagyj ne mondjak dátumot, 1952. június közepe. Este volt már, este 8 óra körül, egy ponyvás autó megállt a kapunk előtt besenyőtelken. Kiugrott az autóból, hát vagy 3-4 fegyveres ember. Később tudtam meg, hogy ávósok voltak. És aztán azt mondták, hogy aki ebben a házban lakik, az menjen be a házba. A többi ember pedig voltak úgy falusi emberek, akik úgy asszonyok, meg idősebbek voltak, akik még tárgyaltak a kapunkba. Lóca is volt az utcafronton. Azok pedig menjenek haza. Hát mi bementünk a házba, én is, akkor a harmadik elemi osztályt végeztem akkor, a húgom is, ő óvodás volt még, nagyobb csoportos, meg az apai nagymamám. És bementünk a házba. Édesapám meg édesem nem voltak még otthon, mert kapálni mentek, és már nem akartak másnap kimenni a dinnyeföldre, hogy még befejezik, és akkor így körülbelül olyan 8:30 tájba érkeztek meg a határból. És akkor mondtuk, hogy kapálni vannak. Ilyenkor már nincsen kapálás, mondták. És nagyon mérgesek voltak, hogy nem voltak otthon a szüleink. Tehát megvárjuk őket. Közben nagybátyám, édesapámnak a testvére, az pedig az istállóban volt, és ellátta a jószágokat. Két lovunk volt, kettő tehenünk volt, meg aztán voltak malacok is, tehát ellátta a jószágokat. Közben, amikor kijött az istállóból, látta, hogy ott ugye mozgás van, fegyveresek voltak, és akkor ő is odajött. Akkor édesapám meg édesanyám megérkeztek a határból, fáradtan, letették a kapát, ahelyett, hogy megmosdottak volna, és aztán megvacsoráztunk volna, lefeküdtünk volna. Azt mondták, hogy édesapám írja alá ezt a valami írást. Nem tudom, hogy mi volt azon az íráson, hát édesapám aláírta, háttérbe fegyveresek, aláírta. És valószínű, hogy az volt, hogy önként megyünk a Hortobágyra a szocializmust építeni, valami ilyesmi lehetett. Hát aztán, mivel ugye hát két családot is vitt az autó, az a ponyvás autó, azt mondták, hogy csak a szobából vihetünk, hol mit magunkkal, az is csak egyszeri fordulóval. És akkor a húgomnak adtak egy kisebb párnát, én nekem egy nagyobb párnát, édesapám, édesanyám, nagymamám, meg a nagybátyám, ők pedig hát bútort nem, de egyetlen egy bútor volt egy óra, fali óra, amit elvittünk, a többi az minden ott maradt. Tehát elvették tőlünk igazságtalanul, jogi, már bíróítélet nélkül, mindenünket elvettek. Elvették a házunkat, elvették az istállunkat, elvették a jószágainkat, elvették a földünket, mindent az égvilágon, de hol mit is csak, amit a szobában volt. Nekem a cipőm pehemre a konyhában volt, és nem a szobában. Mert egy falusi gyerek az mezítláb járt még akkor, és akkor cipő nélkül mentem a Hortobágyra. Akkor a húgomnak megint valami holmia megint hiányzott, de azt nem lehetett elvinni, mert az nem a szobában volt. A spázban volt az élelem, oda még nem lehetett menni, mert nem a szobában volt. És akkor előző nap meg mi ráadásul kifizettük az adót is, és nem volt pénzünk. Se pénzünk, nem volt se élelmünk, végülis a Hortobágyra mentünk, ami aztán egy kis vigasztaló volt benne a dologban, mert hát azt hittük, hogy Szibériába visznek. de hát nem oda vittek, hanem Hortobágyra. Persze nem csak minket, hanem előzőleg egy évvel ezelőtt meg hozzánk telepítettek Budafokról egy családot, kertész családot, őket is velünk együtt vittek a Hortobágyra. Oda hozzánk még ugye bútort hozhattak, de tőlünk ők is csak amit a szobából, amit egyszerű fordulóval ki tudtak vinni az autóra. Érdekes esemény
volt.
Hány
évig éltek ott?
Na most nem volt az olyan sok, mert a rossz inkább az volt benne, hogy nem tudtuk, hogy ez meddig tart. Meg egymást is ugye az emberek úgy idegesítették, hogy tovább visznek még bennünket. Mindig a Szibériát emlegették, hogy ott kötünk ki, de az nem jött be, hanem 53 tavaszán Sztálin meghalt, és mivel ő meghalt, akkor valami kis elnyhülés következett az ő halála után, és akkor Nagy Imre lett a miniszterelnök Magyarországon, és Nagy Imre osztotta fel a tábort, mégpedig 1953 őszén. Viszont mivel kb. 900 ember volt Hortobágyon, ezért egyszerre nem lehetett hazajönni, hanem csak úgy fokozatosan, mit tudom én, 15-20 ember körülbelül naponta. És akkor kihirdették, hogy ki, melyik család mikor mehet haza, és amikor kihirdettek bennünket is, Kladiva György, Imre és a családja, akkor aztán mi a húgommal együtt mentünk a kacsatelepre, mert ott dolgozott édesanyám, mondani, hogy hát szabadok vagyunk, eddig boltba nem mehetünk, azután majd bemehetünk a boltba, látogatót nem fogadhattunk, hozzánk nem jöhetett senki, meg mi sem mehetünk sehova se. Csak a munkába mehettek ki a földekre az emberek, a gyerekek, akik nem dolgoztak, meg idősebbek, akik megint nem dolgoztak, azok pedig hát a táborban maradtak. És gépfegyveres rendőrök őrizték a tábort.
De akkor a táborban iskolába se tudott járni?
De, az viszont iskola meg érdekes módon volt. Úgyhogy egy osztályban jártam a húgommal. Ő ugyanis ott járta az első elemit, én pedig a negyediket. Egy tanító volt, Székely Árpádné, ő tanította először az első osztályosokhoz szólt, utána a másodikosokhoz, utána a harmadikosokhoz, utána a negyedikesekhez, utána kezdte előről, úgyhogy nem volt könnyű a tanítónak sem, mert egyszerre tanította az elsősöket, meg a negyedikeseket, a kitelepített gyerekeket. A felső tagozatnak még ott már két tanár volt, azokat megint, de megint kitelepítettek voltak a tanítók is. És sőt, még bizonyítványt is adtak nekem is, meg a húgomnak is. Egy esztendőt jártunk tehát Hortobágyon, amikor meg hazajöttünk, akkor 53. szeptember 27-én jöttünk haza, akkor pedig hát 5-től kezdve a 8-ig Besenyüterken ott végeztem az iskolát.
De akkor vissza tudtak menni a családi házba?
Jaj, ezt még nem mondtam. Családi házban nem tudtunk visszamenni, mert benn lakott már egy, így mondom, a család, de talán mondhatnám is kommunista család. És így nem tudtunk menni a saját házunkba, hanem amikor épített egy saját házat a telepen ez a család, aki a mi házunkban lakott, akkor kiköltöztek belőle, és amikor nagymamám megtudta, hogy kiköltöztek a házunkból, az anyai nagyapánknál laktunk, és amikor felépítették a házat, akkor nagymamám megtudta, hogy ugye kiköltöztek a saját házukba, és nagymamám meg beköltözött a mi saját házába. Mikor már láttuk, hogy nagymamám ott van egy vagy két hétig, akkor már mi is megbátorodtunk, és édesanyám, a családunk is aztán a saját házunkba így ment be.
Kedves hallgatóink, Kladiva Imre apát nyugalmazott plébánossal Pap Ildikó beszélgetett. A riportot egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió.